kávézó a világ végén, és aztán én mindjárt meg fogom keresni Pogácsa Zoli mikrofonját. Igen, az ez lesz az. Szia, szia, szia!
Szia, köszi szépen a meghívást, üdvözlet a hallgatók!
Üdv neked is, nagyon köszönjük, hogy megint csak jöttél, és hát mondtam már itt a felvezetőben, hogy egy olyan téma lesz, ami lehet, hogy egy kicsit megosztó lesz, mert hogy azért ez már-már ezt a összeesküvés elmélet kategóriát súrolhatja bizonyos emberek szemében, holott egyébként a könyvben, amiről ugye beszélgetni fogunk, ez a Globális Elit című könyved, hát itt azért minden olyan dolog, ami benne van, azt te kutatásokkal és tényekkel támaszod alá, tehát nem arról van szó, hogy te úgy gondolod, hogy ez így van, hanem ezek tények. Úgyhogy én remélem, hogy egyébként majd kapunk is visszajelzéseket a hallgatóktól a 0636980980, mert nagyon nyitottak vagyunk bármiféle vitaindító kérdésre. Csak nyugodtan szapuljatok minket, hogyha úgy gondoljátok, vagy ha egyetértetek, azt is lehet. És akkor kezdjük rögtön ott, hogy egyáltalán mit értünk az alatt, hogy globális elit. Mert itt jön be, globális elit, valakárkinek mondtam, az mi?
Hát ugye az, hogy elitek vannak, azt szerintem a legtöbb ember elfogadja, hogy a nemzeteknek vannak elitjei, és ez igazából így is volt szerintem egy ilyen 20-30 évvel ezelőttig, hogy alapvetően ilyen nemzeti szinten voltak elitek, de a globalizáció egy csomó mindent megváltoztatott, tehát az ezzel foglalkozó irodalom ma már ugye kimutatja, hogy hát akkor, amikor lehetett kereskedni nemzetközileg, akkor ugye először kereskedtek ezek az elitek és a cégeik, utána be lehetett fektetni másik országokba, akkor ugye cégeket hoztak létre másik országokban, utána a gyerekeiket elküldték iskolákba, ugye a világ legjobb egyetemeire, Amerikába, Svájcba, Nagy-Britániába, ide-oda, akkor ezek a gyerekek, ezek barátok lettek, egymásba szerelmesedtek, összeházasodtak, már nekik is gyerekeik lettek, na most, hogyha mit tudom én, teljesen találomra a kínai elitnek a gyereke összeházasodik az amerikai elitnek a gyerekeivel, és akkor nekik lesz egy dinasztiájuk, akkor ők most a kínai elit része, vagy az amerikai elit része. Ezek az emberek vásárolnak maguknak házakat, nagyon sokszor nem abban az országban laknak, ahol naszármaznak, tehát mondjuk az orosz elit az előszeretettel él Londonban, ezt mindenki tudja, London Grádnak becézik Londont például. Na most, hogyha valaki...
Most ott állnak üresen egyébként a lakások.
Hát a nagy oligarchák, akiket megbüntettek, mert Putyin közeliek voltak, de aki kisebb oligarcha volt, vagy Putyin ellenes oligarcha volt, azok továbbra is Londonban laknak, és London most is elég tele van orosz pénzekkel, ahogy Montenegro is, és mit tudom én, egy csomó más hely is, de hát ismerjük, hogy Dubaj, Monaco, hol kell venni második, harmadik, negyedik házat. És akkor ezek az emberek sokkal több időt töltenek ezeken a kellemesebb helyeken, akár mint otthon, akkor onnantól fogva létrejön valami, amit már nehéz nem annak nevezni, hogy globális elit, ezek az emberek egymással barátkoznak, üzletelnek, házasodnak.
Tehát ez kvázi egy új nemesség, nem? Tehát, hogy végülis ez volt a nemesi családok, ugyanezt csinálták.
Abszolút. Tehát, hogyha van egy globalizáció, akkor ott globális elit van. Ebben semmifajta összeesküvés egyelőre még szerintem nincsen.
Nem, ez olyan tekintetben, hogy talán egy picit összemosható a háttérhatalomról, amit nagyon szeretnek meglobni, a háttérhatalom.
És én azt hiszem, hogy ha azt kérdezted volna első kérdésnek, mert tipikusan azt szokták kérdezni a könyv kapcsán, hogy milyen motivációból írtam ezt a könyvet.
Milyen motivációból írtad?
Föltetettem magamnak egy kérdést. Akkor általában erre azt szoktam egyébként válaszolni, hogy az egyik motiváció az kifejezetten az volt, hogy az olyan típusú összeesküvés elméleteket kicsit cáfoljuk, hogy itt vannak ilyen, hogy mondjam, a világot irányító ilyen nagyhatalmú emberek, akik mit tudom én, most ugye Magyarországon a legismertebb ilyen figura Soros György, akinek ugye terve van, és akkor ott mozgat ilyen bábukként figurákat,
fütyül,
meg táncolnak rá, meg mit tudom én. Tehát ilyen, ez az ilyen háttérhatalmi izé, amiben ugye egy idő után nyilván bekerül, hogy akkor nem tudom, a zsidók ebben előszeretettel szerepelnek, vagy mi, tehát hogy mindenki ismeri ezeket, most nem akarom ezt ragozni, mert ez egy teljesen ismert műfaj, nek van egy irodalma, és az egyik, amit akartam cáfolni, ez pontosan ez, hogy nem kell ide semmifajta összeesküvés, meg nem tudom, Rothschildok, meg anyám kínja, hanem a világ legtermészetesebb módján a leggazdagabb emberei a világnak, ahogy az előbb elmondtam, ugyanazt csinálják, mint bármelyikünk csinálja, a hozzá hasonlókkal barátkozik, házasodik, üzletel, és ebből kialakult teljesen organikus módon egy globális elit, szóval egyszerre próbálom cáfolni ezt az ilyen összeeskembeskem sztorit, meg a másik oldalon.
Nem az Illuminati és a...
Illuminati, szabadkömüvesek, UFO-k, nem tudom, ez az egyik, amit szeretnék cáfolni. A másik pedig az egy ilyen liberálisabb, piaci, fundamentalistább elképzelés, ahol nagyon sokan meg azt gondolják, hogy nincsen semmifajta szociológiája annak, hogy kiből lesz az elit, hanem az elit tagjai azok egytől egyig rátermett, tehetséges, kreatív emberek, és hogy a piaci versenyben ők lettek a legjobbak, és azt nevezzük elitnek, aki a legjobb ebben, és őket nem szabad kritizálni, mert a gazdagok azok. Most ez ilyen elég furán hangzik első hallásra, mert most már nagyon-nagyon kevesen osztják ezt a nézetet, de hát el kell mondjam, hogy én igazából azért ültem le a Covid idején ezt a könyvet elkezdeni írni, mert olvastam egy interjút, Farkas Zoltán készítette, a HVG újságírója, Korna Jánossal, az akkor még élő nagy magyar közgazdászor, aki tényleg egy szuper nagy közgazdász volt, aki azt mondja ebben az interjúban, hogy nem szabad haragudni a gazdagokra. Tehát érzékelik mind a ketten, az újságíró is és Korna is, hogy 2008 után nagyon sokan haragudtak a gazdagokra, mert úgy érzékelték, hogy a világ, a kapitalizmus az nem egy fair játék, nagyon sok unfair dolog van benne, és akkor Kornai, akiről hát ugye mondjuk el, hogy hát ő mégiscsak a Szabad Nép újságírójaként kezdte 1950-es években, tehát egy a Magyar Dolgozók Pártja, a Magyar Kommunista Pártnak a újságírója volt, és aztán szépen lassan csúszott át egy olyan pozícióba, hogy az egyik dogmatizmusból szerintem a másikba, és a végén már odáig jutott, hogy a szabadpiaci liberalizmust védte azzal, hogy tulajdonképpen az volt az álláspontja, hogy aki gazdag, azt próbálta sugallni, hogy az mind megérdemli. Hát kis kivétellel, mert nyilván ő is elmondja, hogy hát vannak ezek a oligarchák, akik az állam kegyeiből gazdagodnak meg, de azt sugallja, hogy ilyenek csak Magyarországon vannak, vagy Oroszországban, vagy azért ehhez hasonló országokban, de van a nyugat, a fejlett tőkés országok, ahol nem így van, hanem ott a, és akkor Bill Gates szokott mindig előkerülni ilyen ellen példának, hogy ott ilyen tehetséges, rátermett, sokat dolgozó emberek kerülnek be az elitbe. Szóval én ezzel is szerettem volna egyébként ugyanúgy vitába szállni ezzel a piaci dogmatista elképzeléssel, mint ahogy ezzel a háttérhatalom illuminati dologgal.
Na igen, pont a felvezetőben is mondtam, hogy téged szeretnek megszólaltatni mind a két oldalon, ha már oldalakról kell beszéljünk, pont azért, mert hogy igen, nem tagozódsz be igazából egy ilyen trendbe se, és ez tök jó. De hogy legyek egy kicsit az ördög ügyvédje, már tök szívesen beszélgetnék, egyébként arról is tök érdekes pszichológia, hogy hogy lesz valaki egyik dogmával, hogy lendül át egyébként a másik oldalra, az is egy nagyon-nagyon érdekes téma, de most nem ezért vagyunk itt, hanem hogy nincs ennek egyébként szerinted semmiféle igazság alapja, hogy azért mégiscsak az van, hogy azért evolúciósan azt nézzük, van egy ilyen szelekció, hogy igen, vannak rátermettebb emberek, vannak kevésbé, vannak nem tudom, kevesebben is megelégedők, vannak lustábbak, vannak kevésbé ügyesek, tehát hogy itt tényleg az alakul ki, hogy mondjuk az van a csúcson, aki megérdemli, hogy ott legyen.
Hát ennek többfajta cáfolata is van. Az egyik cáfolat, amikor egyszerűen megnézzük egyes emberek élettörténetét, és azt találjuk, hogy hát akik gazdagok, azok részben lopnak, csalnak, hazudnak. Tehát ugye erre rengeteg példát hozok ebben a könyvben.
Most egy dolgot tisztázom, kitart, tehát hol, mert hogy most beszélünk valakiről, akinek mondjuk van egy vállalkozása, mondjuk nem tudom, van 200-300 alkalmazottja, és akkor ebből egyébként persze, jól megél.
Mondjuk konkrétumokat, tehát hogy ugye én azért írtam így ezt a könyvet, mert kétfajta ember van szerintem a világon, az egy egyik, akiket a számok győznek meg, én inkább egyébként az vagyok, akik imádom a számokat, és azok jobban meggyőznek, de észrevettem az idők során, hogy vannak olyan emberek, akiket a történetek jobban meggyőznek, és akkor azt mondta, hogy Thomas Piketty, francia közgazdász, ugyanezt megírta már a számok nyelvén, bebizonyította, hogy adatokkal, angol-francia, amerikai adóhivatali adatokkal, hogy az egy illúzió, hogy az ember cipőt pucol, aztán lesz egy giroszos cége, aztán a végén ő lesz Warren Buffett, ez nincs. Ezt, ha valakit érdekel a tőke a 21. században, meg bármelyik Piketty könyv igazából erről szól, hogy több száz évet visszamenve mondja azt, hogy ez egy illúzió, ami táplál magáról.
Soha nincs ilyen.
Kapitalizmus, ő azt találta, hogy egyetlen ilyen korszak volt, amikor ehhez közel kerültünk, ez a jóléti államok korszaka, 50-es, 60-as, 70-es évek Nyugat-Európája, de kellett hozzá a jóléti állam. Tehát a jóléti államnak az oktatása, egészségügye kellett ahhoz, hogy valami hasonló megközelítőleg kialakuljon, de se előtte, és most már van egy másik könyv is, az Acemoglu Johnsonnak a Power and Progress című könyve, amiben bemutatják, hogy az első több évszázada az ipari forradalom utáni kapitalizmusnak, az egy nagyon-nagyon szűkelítettet gazdaggá, és a munkásságnak a viszonyai hát nem, hogy javultak volna, hanem sok tekintetben még romlottak is, tehát zsúfolt, koszos, büdös helyeken laktak, 16 órákat dolgoztak, gyerekmunka volt, szénnel fűtöttek, és Londonban még az 1960-as évekig smog volt folyamatosan, tüdőbetegség, járvány, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk a vidéki takácsok a faluban, a középkorban saját munkaidőbeosztással, felügyelet nélkül egészségesebb környezetben dolgoztak, ehhez képest itt egy ilyen felügyelet alatt nem általuk ellenőrzött munkaidőben koszos.
Igen, modernkori rabszolgasság.
Gyakorlatilag igen, tehát én nem tudtam, de még olyan is volt, hogy nem mondhattál fel. Tehát, hogy azért is küzdenie kellett a munkásságnak, hogy fölmondhasson egyébként, mert a rendőr bekényszerítette a munkahelyére. Szóval döbbenetesen rossz volt az első pár évszázad, aztán összefogtak az emberek, és aztán kivívták maguknak.
Akik mondjuk a kapitalizmus mellett érvelnek, ők pont azt mondják, hogy nagyon érdekes egyébként az algoritmus működése, pont hogy erre készültem, és akkor nézegettem ugye a YouTube-on, és akkor ugye nézegettem, és akkor próbálja az algoritmus kifigyelni, hogy akkor nekem milyen lehet az érdeklődésem, és földobott ugye egy csomó nagyon szabad piaci beállítottságú témával foglalkozó videót, és ott mondjuk pont azzal érveltek, hogy az, hogy ez most nem így van, és hogy soha annyi ember nem élt még jólétben, mint ahogy most élünk, az annak köszönhető, hogy engedtük a piacot, és hagytuk, hogy ezek az emberek pénzt csináljanak, vagyonokat hozzanak létre, nagy vállalatokat hozzanak létre. Ennek köszönhetően élünk most ebben a legalábbis aki ilyen szerencsés, de hogy viszonylag sokan ebben a jól érben.
Ezt hívják szabadpiaci dogmatizmusnak, és ez az, amit cáfol, mondom, többek között Piketty, többek között Acemoglu, tehát most már ennek elég nagy irodalma van. Ez évszázadokig nem így volt, tehát elindult az ipari forradalom, elindult a kapitalizmus, és a legtöbb ember a világon ennek inkább a károsultja volt, mint az haszonélvezője. Az, hogy ez szélesen terítve lett, az külön ki kellett harcolni, ez kellett a szakszervezet, ez kellett a szociáldemokrata pártok, általános választójog, abból lett egy jóléti állam, tehát ez a 19.-20. század története, hogy ezt a jólétet széles körben terítették, és hát ugye mind a mai napig a harmadik világ azért inkább áldozata ennek a sztorinak, a gyarmatosítással, a rabszolgatartással, és ezek mind a kapitalizmus részei, tehát hogy ezek nem külön dolgok, ezek sokak fejében a gyarmatosítás és a rabszolgatartás elválik a kapitalizmustól, de hát az Egyesült Államok kapitalizmusa az a rabszolgatartásra épült évszázadokon keresztül, tehát hogy ezek nem külön dolgok. Ezeket adatokkal empirikusan bemutatták már szerzők, tehát ez a hit, ez egy dogmatizmus, ami szerintem alaptalan, és hogyha ezt megnézzük élettörténetekre, mert ugye az én könyvemben megpróbálok inkább konkrét élettörténeteket nézni, akkor számos olyan szerzőt tudok mondani, hogy itt nem fikciók vannak, vagy feltételezések, hanem bírósági ítéletek. Tehát amikor azt mondom, hogy valaki lopcsal hazudik, akkor konkrétan arról beszélek, hogy Donald Trump Trumpot mondjuk, tavaly is például elítélte a bíróság, hazudott azzal kapcsolatban, hogy fölvette egy nagy hitelt, hogy mennyi az összértéke az ő cégeinek és ingatlanjainak, és egy olyan brutális büntetést szabtak ki rá, amit nem tud kifizetni, mert kiderül, hogy Trump azzal kapcsolatban is hazudik, hogy egyébként ő gazdag lenne, ő nem gazdag, nincs is pénze gyakorlatilag, az apjától kapott valamit, azt réges-régen többször csődbe ment, azt már elkutyavetyélte, és ilyen szovjet oligarchák kimentették már többször, na most éppen nincsen pénze, és most éppen cipőt árul Donald Trump, tehát miközben kampányol az amerikai elnökségért, közben a nagy arany T-betűs cipőit árulja a Sneakers Conventionön az Egyesült Államokban, hogy valami pénzt összeszedjen, kifizesse a bírósági büntetését. Vagy mondjuk ott van, mit tudom én, Robert Maxwell, teljesen random jutnak eszembe emberek. Robert Maxwell egy brit sajtómágnás volt, aki konkrétan ellopta a cégcsoportjának a nyugdíj pénztárait. Ugye az Egyesült Királyságban ilyen magán nyugdíj pénztári rendszer van. Hát ott az ellopta, mert szüksége volt rá.
Hát és csak használta egy kicsit.
És ezt így folytatni.
De egyébként ugye ez a Maxwell, akinek a lánya az a...
Ghislaine Maxwell, aki ugye a Jeffrey Epstein nevű ilyen pedofil szigetes sztori, azt mindenki ismeri, ugye neki volt a kerítője. És már elítélt kerítője, igen, tehát ez Robert Maxwellnek a lánya, Robert Maxwell egyébként egy részben magyar származású volt, nem ez volt az eredeti neve, na mindegy, ez is egy hosszú sztori, benne van a könyvben, de hogy te is tele van a könyv ilyenekkel, tehát hogy akárhova néz az ember, szovjet oligarchák. Tehát, hogy 12 ember privatizálja úgy a Szovjetunió teljes vagyonát, hogy hát abban minimális a tisztességes. Tehát a politikát gyakorlatilag Jelcin elnök alatt keresztbe kasul felfalták az oligarchák, azokat egymást robbantgatták fel Moszkvában. Brutális. Tehát, hogy ott benne van a könyvben az orosz privatizáció története.
De például sok mindenki pont ezért gondolja azt, hogy jó kezekben van egy olyan erőskező vezető kezében, mint Putyin, mert hogy akkor ő viszont ezeket az oligarchákat.
És ezért rendben. Is volt népszerű Putyin egyébként Jelcin után, mert ugye egy kicsit rendbe szedte ott a kócerájt, és hát ugye az olyan emberek, mint mondjuk Abramovics, aki ugye, vagy Hodorkovszky még jobb példa, Hodorkovszky ugye szembeszállt Putyinnal, de hát Hodorkovszky nagyon-nagyon csúnya dolgokat csinált, mielőtt a szabadság és a piaci fundamentalizmus élharcosává vált, előtte gyakorlatilag megvette a komplett dumát, tehát hogy az ottani parlament. De hát ugye most lehet, hogy a hallgató azt mondja, hogy én most csupa ilyen keleti példát hozok, de hát ugyanez van Nyugat-Európában is, tehát mondjuk amikor a Quant csoport, ugye a BMW tulajdonosai megveszik Angela Merkel, vagy mondjuk amikor Madame Betancourt, aki ugye a L'Oréal-nak a tulajdonosa, lefizeti Sarkozy elnököt, erről is bírósági ítélet van, vagy amikor nem tudsz mondani olyan német nagy ismert nagyvállalatot, aki mondjuk a nácikkal ne dolgozott volna össze, hosszan beszélek például a könyvben a Deutsche Bankról, ami egy nagyon ismert csoport, tehát masszívan együttműködött a nácikkal, és azóta is egyébként alig van olyan bűn és hiba, amit a Deutsche Bank ne követett volna el. Szóval nem arról van szó, hogy csak harmadik világbeli vagy ilyen kelet-európai sutyerák országokból, hanem a világgazdaság legfejlettebb országaiban tömegesen derült ki, és van bíróság ítélet arról, hogy eznek az elitnek a tagjai lopnak, csalnak, hazudnak. Nem mindenki, de azokról is beszélhetünk, aki nem lop, csal, hazudik, ritka egyébként, de ott meg más baj van.
Igen, mindenképpen majd egy-két példát majd azért majd még hoznék föl, de hogy nekem az, a könyvedet olvasva is, meg most is azt jutott eszembe, hogy hát lehet, hogy akkor az van, hogy egyszerűen ez maga a piacnak a sajátossága, tehát magyarul mondva, aki nem áll be ebbe a sorba, nem ezek szerint a játék szabályok szerint játszik, az lemorzsolódik, mert hogy a többi játékos így játsza, tehát kvázi még ha nem is akarsz ilyen tisztességtelen lenni, egyszerűen ha felszínen akarsz maradni, akkor neked is be kell ebbe a játszmába szállni.
Van a kapitalizmusnak egy mítosza, ami arról szól, hogy ez egy meritokratikus, azaz, hogy érdemelvű rendszer, tehát hogy az jut előre, aki kiérdemli, többet dolgozik szorgalmasan. Ez ugye azt szoktam mondani példának, hogy ez a Monopolynak a példája. Tehát a Monopoly játék az ugye elvileg úgy működik, hogy beülünk egy szobába, ahol egyenlő pénzeket osztanak ki mindenkinek, nincs még semmi a pályán, és hát kicsit szerencsés kell hozzá, mert dobálni is kell, de alapvetően a jó döntéseinkkel múlik, hogy ki nyeri a monopolit. Na most a valódi kapitalizmusra ráismer valaki ez alapján, a játék alapján, mert én azt mondom, hogy a valódi kapitalizmus és sokkal inkább olyan, mint hogyha egy tegnap lejátszott monopolihoz mennénk be a szobába, tehát ott valakik tegnap lejátszottak egy monopolit, valaki nyert, valaki vesztett, valakinek maradt pénze van, akinek nagyon sok pénze van, van, akinek egyáltalán nincs pénze. A pályán már ott vannak a hotelek és a házak, és hát oda leülünk, és akkor elkezdünk játszani, és hát teljesen véletlenszerűen te leülsz oda, ahol mondjuk a tegnapi nyertes volt, én leülök oda, ahol a tegnapi vesztes volt, és akkor kezdjünk el játszani. Tehát sokkal jobban erre emlékeztet a kapitalizmus, és hát semmiképpen nem a sakk, ugye a sakk az, ahol minden előre, minden szabály világos, kiszámítható, nyílt színekkel játszunk, nincsenek titkok, hanem sokkal inkább a pókerre hasonlít. Ugye a póker az a játék, amikor nem szabad megmondani a másiknak, hogy milyen erőforrásaim vannak. Tehát ha én most itt rákérdeznék 1 millió hallgató előtt, hogy neked mennyi pénzed van a bankban, vagy kiket ismersz te a magyar elitből, milyen erőforrásokat mozgatsz te, akkor hát ez ilyen udvariatlanság. Tehát ez az a rendszer, ahol nem szabad a kártyákat. Ugye, és hát ezt mindenki ismeri. Van egy Pierre Bourdieu nevű francia szociológus, aki ennek az exponense, hogy hát nem csak az számít, hogy kinek van több pénze, nyilván a pénz az hatalom, de hát ugye kapcsolatrendszer, kulturális tőke, tudástőke, tehát rengeteg fajta formája van annak, hogy van, aki ebből többet kap, van, aki kevesebbet, és hát nyilván, aki otthonról nem hozott annyi kultúrát, csak szegény embereket ismert a családja, hát ez nem fog annyira versenyképesen. Tehát, hogy ez sokkal inkább a póker, mint a sakk, sokkal inkább egy tegnapi monopoli, mint egy mai monopoli, és hát ez játszódik le a globális elit köreiben is, hogy hát kiderül, hogy hát az esetek többségében, aki előre kerül, az ismer másokat, aki előre kerül, az nagyobb kezdőtőkével indul, örököl, aki előre jut, az, hát mondom, ráadásul lopcsa, hazudik, tehát nagyon-nagyon ritka, és hát a kapitalizmus kezdete óta ez megy, tehát ugye azt kérdezted, hogy nem ez van-e az a kezdetektől fogva, hogy ilyen a kapitalizmus. Egyik kedvenc szerzőm egy Ferdinand Braudel nevű francia gazdaságtörténész, aki azt mondja, hogy a kapitalizmus az kifejezetten a verseny szűkítése. Tehát ez nem a verseny, hanem, mert ugye magántulajdon is, meg verseny is volt a kapitalizmus előtt is. Tehát kapitalizmus összesen van 500-600 éve. Na, itt is szoktak tévedni, mert van, aki azt gondolja, hogy a kapitalizmus az emberi tulajdonságokkal, vagy magával az ember attitűdjével egyenlő. Ez egy iszonyatos tévedés, tehát hogy az emberek nem arra vágynak, hogy versenyezzenek, vagy növekedjenek, hanem ők arra vágynak, hogy megbecsüljék őket, hát, meg szeressék őket.
Maga a kooperáció vitte előre az emberiséget,
abszolút,
nem a verseny.
Tehát, a kapitalizmus ez egy 500-600 éves sztori. Piac volt Egyiptomban és az ókori Egyiptomban, magántulajdon volt az ókori Mezopotámiában is, ezek nem definíciója a kapitalizmusnak. Azt mondja Ferdinand Braudel, hogy a kapitalizmus pontosan arról szól, hogy szűkítem a versenyt, és ugye hozza példának mondjuk a brit kelet-indiai társaságot, amiből egy volt, és azért lehetett belőle egy, mert a király garantálta, hogy ebből csak egy lehet, és amikor katonassággal megvédte, kétszer-háromszor csődbe ment, akkor a állami kincstárból kistafírozta, és hát az egész egy monopólium volt a kezdetektől, de ugyanez a Hudson társaságtól eljutunk odáig, hogy mit tudom én, a brit, a anglo-iráni olajtársaság érdekében a CIA puccsot hajt végben Iránban, amikor ugye az iráni kormány államosítani akarja, ezt úgy hívják, hogy BP, British Petroleum, ezt annak idején anglo-iráni olajvállalatnak hívták, és a nyugati cégek, nyugati titkosszolgálatok rendszeresen puccsot hajtottak végre az ITT érdekében, a United Fruit Company, ez ilyen banáncég volt, világszerte puccsokat hajtottak végre, igazoltan, tehát hogyha valaki azt hiszi, hogy ez most a konspiráció elméletek világa, akkor keresse rá a Church Committee, ez egy szenátor volt, egy szenátor Frank Church nevű amerikai szenátor, aki egy szenátusi bizottságot hozott létre, és leraktak egy anyagot, amit elfogadott a szenátus arról, hogy a CIA hány puccsot hajtott végre világszerte amerikai nagyvállalatok érdekében, tehát a kezdetektől fogva ez monopóliumról szól, és arról szól, hogy itt egyáltalán nem fair verseny van a kapitalizmusban. Tehát amit a Kornai gondolt erről, az valahol egy tankönyvi félreértelmezése a valóságnak, vagy egy absztrakt modell, amit én megértem, hogy egy akadémiai közgazdász egy absztrakt modellel dolgozik, de hát azért a valósággal néha szembesüljünk.
Folytassuk innen, egy kicsit zenéljünk, és aztán egy csomó kérdés van, csak nem akarok még a zene előtt belemenni.